ahhoz íznod kéne 30-40 kilót, de én arra nem gondolom, hogy esetleg egy ilyen mesterségesen kiszakított skinny, kőmosott farmer és egy ilyen keresztpántos táska van.
Tényleg minden ruhát le kéne gyártani tréningnadrág verzióban. Bőrnadrág jellegű tréningnadrág.
Ez a budgyos a jumackó alsó? Az lenne az anyag, és annak a színe változna, mint ami most rajtad van?
Igen, ez egy...
Mert sokféle mackó alsó van
vala? Farmer nadrágot imitáló tréningnadrág. És ezért mondtam, hogy a farmer stílusossága a tréningnadrág kényelmével kombinálva.
De én egyébként tréningnadrágok közül ezt a bújos fazont, én ezt valahogy soha nem tudtam megszokni. Tehát nekem még az otthoni melegítőim és ez a hagyományos, fényes Adidas.
Á, sokkal jobb ez. Ilyen trapéz. Szerintem is ez a jó, mert nem akad bele a szára dolgokba. Például ha egy ilyen bugyos, vagy egy ilyen egyenes szárúban megyek be a hálószobába dobolni, akkor a két lábdob mindig beleakad.
De nekem a nagy kedvencem az igazából, hát emlékszel, amikor már MB2-es kosárlabdázóként beszereztünk egy ilyen melegítőt valami barter keretében talán, hát akkor szinte sírva fakadtam a gyönyörtől, mert ilyet az NBA-ben láttam, akkor hát lehet, hogy azóta már ide, hogy tudod, ez a szintén fényes...
Ja, patentekkel szűkíthető.
Patentek végig, és akkor amikor bemész a pályára, akkor így letéped magadról, és akkor...
Hát ez a csippendés.
Az a legjobb. Két szakmában azt lehet az használni, az egyik ugye az amerikai profi kosárlabda, a másik pedig a csippendél show, ahol szintén ugye praktikus egy ilyen, hiszen csak letéped magadról a leánybúcsón ezt a...
Köszöntjük a Boris Juhanga lelátóról minden kedves hallgatóját. A stúdióban Bede Márton, Új Péter és Winkler Robert. Szia Marci, szia Peti, hello Robi. Műsorunk tartalmából új e-mail címünk. Illetve hát nem volt régi e-mail címünk, épp ez lesz az újdonság, hogy most már nem kell nálam, a Bedénél vagy az UP-nál lobbizni, hogy bekerüljön valami a Boris Juhangba. Továbbá műsorunk tartalmából további részletek. Kick out the jam. Motherfuckers. Gems, motherfuckers. Fölvegyem a szemüvegem. Taste of Canton étterem, a helyes központozás elsajátítása bazmegelés segítségével, a hét akkugyára zöld bullshitjel, liofilizált áfonya, Novák Katalin szemcseszórás rovásírással, a hét macska játéka a motoros bőrkesztyű, és Új Péter félreértelmezi Orbán Viktor jelentőségét az európai politikában. Tartsanak ma is velünk!
És akkor most elmondom a tartalomjegyzék tartalomjegyzékét, mert az annyira hosszú volt. Mindenképpen azzal kell kezdeni, hogy right now, it's time to kick out the jams, motherfuckers! És tudod, miért kell így kezdeni?
Nem tudom, mi az.
Nem tudod, mi ez?
Nem.
Figyelj, ez azon kevés dalok egyik a rockzene történetéből, amik még 55 évvel a publikálásuk után is alkalmasak arra, hogy engem a fotelból felállítva egy forradalom megkezdésére búzdítsanak. Az MC5 együttesnek volt a nagy száma 69-ben Detroitban, és azért aktuális a héten, mert meghalt Wayne Kramer.
Meghalt Wayne Kramer?
Meg a 75 évesen meghalt.
Miért nem láttam én ezt?
Én azt sem tudtam, ki az, de még én is tudom, hogy meghalt.
Wayne Kramer a másik gitárosa volt az MC5-nek, az egyik gitárosa Fred Sonic Smith. Peti Smith férje, és egyben a Sonic Youth névadója, ő már egy...
És a Sonic's Rendezvous Band nevű zenekara is volt, aminek szintén a City Slang című, hát valószínűleg minden idők egy legnagyobb rock'n'roll.
Igen,
elképesztő. Te a Helicopter zenekartól ismerheted már nagyon sokat. Tehát az egész Helicopter onnan van nyúlva a Sonic Smith-től.
Én egyszer ezen felbúzdultam, és hallgattam azt, de aztán megállapítottam, hogy nekem jobban tetszik a Helicopters.
Szóval meghalt Wayne Kramer 75 évesen a héten, és ennek kapcsán el kellett gondolkoznom Detroit könnyűzenei jelentőségén, ami a méretéhez képest egészen egyszerűen páratlan. Tehát egyetlen egy város nem versenyezhet azzal.
Birmingham? Bár az nem kicsi.
Nem, szerintem nem.
Nem, tehát figyelj.
Birminghamhez mi más kötődik, mint a grindcore?
Hát a Black Sabbath,
Judas Priest.
Igen, az mind Birmingham.
Igen. A Birminghamnek kétségtelenül a kemény fémzenék és egyéb rockzenék történetében meghatározó szerepe volt, de Detroitnak köszönhetjük a Motown-t, tehát igen. Gyakorlatilag a...
Tehát ez a dallamos diszkó.
Hát inkább a soul. Igen. Na, hát... Tehát a fekete zenék... az, hogy a Motown volt az első fekete, ugye Berry Gordy, aki egyébként még mindig él, 95 éves kb. Tehát ő volt az első nagy fekete impresszárió, aki át tudta törni a 60-as években a faji szegregáció falát, és el tudta árasztani fekete zenével az étert.
De ő még él, nem?
Él, azt mondom, 95 éves. Ez volt az első. Néhány évvel később volt az MC5 Stooges, ez a 60-as évek vége, tehát a hippie korszak lezárása az is gyakorlatilag Detroitba történt meg.
És aztán a Garage Rock Revival.
De azért az még valahogy ehhez köthető, de nem, de a harmadik nagy, hát a techno, az tehát a mai értelemben vett technózene, az Detroiti találmánya. A Belleville 3, akiket alapítójának tartanak a technónak, Belleville az egy külváros a Detroitnak, és a Juan Atkins, a Kevin Sanderson és a Derek May, a 80-as évek elején, akik ilyen tínédzserek voltak, és ők, tehát az amit technónak nevezünk, az nekik köszönhető, hogy a Kraftwerkből meg egy-két dologból összerakták ezt a klubzenét. És nagyon érdekes, hogy mind a Berry Gordy, mind ezek hárman, akit a technót kitalálták, ugye ez azzal egyenes folyamánya annak, hogy Detroitban a feketék relatíve jól tudtak élni abban a korban. Tehát azért ahhoz, igen, hogy ezeket az eszközöket megtudjad, mert például a Berry Gordynak is az apja egy ilyen jobb módú arc volt, ez a három arc, akiknek gyakorlatilag a technót köszönhetjük, ő is ilyen...
Mi az évtized, amiben járunk?
A techno...
Most, amiről szól.
82. Hogy az is annak volt köszönhető, hogy neki ők ilyen az autóiparban elhelyezkedő, és ezért feketékhez képest relatíve jól élő családok gyerekei voltak, tehát akik tudtak venni egy szintetizátort, meg egy dobgépet, vagy amit...
Hát hiszen volt házuk és autójuk is.
Ja. Miközben ezek a fehér fiúk meg inkább a csóróbbaknak számítottak amerikai mezőnybe, tehát onnit egy Iggy vagy egy Wayne Kramer származott, ugye fehérként autó, ugye az ő szüleik is nagyjából az autóiparhoz kötődtek, valahogy már nem tudom az Iggynek pont kik voltak a szüleik.
Iggynek azt hiszem tanár volt, tényleg, de hogy ilyen izében ilyen lakókocsiparban laktak. Ja,
tehát ők inkább csórók voltak az átlaghoz képest.
De értelmiségi család, de csórók voltak.
Ja.
Hát ezt a magyaroknak nem kell sokat ragozni. Ja.
Szóval,
ezt értjük.
Hogy ezzel egyszerűen, tehát hogy három ilyen nagy zeneipari, vagy zenetörténeti ugrás legyen egy ilyen kis városból. Ezzel nem nagyon tud senki, tehát mit tudom én, Memphisnek nyilván nagy volt a súlya a rockzene történetében, de ott azért egy dolog történt a korai rock and roll. New Yorkban, meg Londonban, meg Kaliforniában, itt a Seattle-ben is történt egy nagy dolog, de ez egyszerűen Detroit az elképesztő. És akkor utána még a White Stripes, meg jöttek még onnan egy dolgok, de tehát ez nagyon nagy dolog. Wayne Kramer élt 75 évet.
Ted Nugent? Nem?
Ő nem egy déli csóka.
Valósi talán, ő is. Igen. És meghallgattam egy interjút a Kramerrel, így a halála után.
Hát Detroit Rock City.
Aki ült több évet börtönben a 70-es években, mert eladott egy nagy adag kokaint valakinek, akivel aztán lebukott, mint hogy az MC5 menedzsere is ült több
Robbie
évet.
Robbie Williams.
És ő utána ilyen elképesztően józan, értelmes arc lett, aki mindenféle ilyen, amellett, hogy gitározott is, ilyen mindenféle ilyen társadalmi ügyekben aktív volt, nagyon értelmesen beszél. Az, hogy ezt már nehezen erre visszaemlékezni, mert ugye az emberek mindig azt hiszik, hogy az a kor, amiben ők élnek, az a legmozgalmasabb és a legpolarizáltabb, legveszélyesebb, a leginkább a penge élen táncoló, amikor egy pillanat alatt átzuhanhatunk a pokolba, és itt mindjárt kitraizni, és hogy ők, akik a 68-as Chicago-i Detroiti demokrata konvenció, ami egy ilyen nagyon híres eseménye volt a 60-as évek ellenkulturális, meg amerikai történelmén, amikor ők csomót koncerteztek 67 nyarán Detroitban olyan faji összetűzések voltak az ideges feketék és a rendőrség között, hogy 43 halott volt, csak Detroitban 67 nyarán. Tudod, hány halottja volt a Black
Lives... De ahhoz éles lőszert kell használni.
Hát természetesen. Tudod, hány halottja volt a Black Lives Matter izének, ami is valami 20 nagyjából, az egésznek.
De abban már benne vannak a tömegbe hajtó autósok.
És több mint 40 volt egyetlen városban, érted? És ugye, hogy akkor ez azért
kicsit... Ebből fejlődött ki ez a fékevesztett buli szcéna?
Hát igen, szóval az MC5 zenéjében, meg a Stooges zenéjében ez nyilvánvalóan benne volt a minden a vietnámi háborútól az anyám kínjáig.
Hát meg azért az ellenkultúra, abban az idő, amikor az MC5-nak a fénykora volt, az tényleg ellenkultúra volt, és az olyan erőket mozgatott meg, amit ma nagyon nehéz elképzelni.
Hát meg olyan következményekkel járt. Tehát, őket a...
tehát, hogy nekik tényleg az benne volt minden egyes koncerten, hogy kijönnek a rendőrök, és úgy elverik őket, meg elviszik a picsába.
Persze, hogy őt, a Kramert azért csukták le, mert valószínűleg hülye volt a menedzserükre, arra tényleg utazott a fél detroiti rendőrség, hogy kapják el, és végül úgy kapták el, hogy már volt két marihuána ügyi valamilyen kisebb ügye, és harmadszorra úgy fogták meg, hogy egy undercover rendőrnő elkezdett rá nyomulni, és ő meg adott neki két jointot, miközben a gatyájában nyúlkált a nő, és akkor azonnal fölfedte magát, és a csávó kapott 10 évet, és ilyen óriási, ilyen mindenféle ilyen engedjék ki John Sinclair-t koncertek voltak, tehát mit tudom, a Lennon, meg ilyenek kampányoltak, értem, meg Steve Wonder, és akkor végül 3 év után kiengedték a 10 évfejét, és a menedzser még mindig él.
Kíváncsi volnék egy ilyen amerikai kutatásra, szerintem érdemes lenne utána nézni, hogy ott ez az agent provokatőr drogháború nagyon megy. Ugrass be embereket, és utána csukd le, hogy azok az emberek, akiket évekre lecsukadtak, és valójában nem bűnözők voltak, hogy ez mennyire volt pozitív az amerikai gazdaságra, hiszen még John Z. DeLorean is, ugye az autógyártó, ő is, amikor a projekt kezdett megnyaklani, ő is úgy bokott le, hogy nem volt pénz, és Kínában egy FBI ügynök beugratta egy ilyen drogdíllel, hogy ez vajon mi a tökömre volt jó?
Hát arra, mire a...
Amerikában?
Tudom, semmire.
Hát körülbelül a semmire. Nos, megkezdjük végtelen hallgatói észrevételeink sorolását. Most sporadikusan elosztjuk, hogy azért ne legyen nyomasztó. Szóval magyar tanárok óriási áttörést érhetnének el a központozás oktatása során, ha azt az egyszerű szabályt, még a káromkodásra visszanyúlva, tanítanák a diákoknak, hogy általában odarakunk veszőt, ahol amúgy azt mondanátok, hogy geci vagy bazd meg. Kivétel, add már ide a vakoló kanalat, te geci, hiszen ott a te elé rakjuk a veszőt. Még egy levél. A nyelvújításhoz. Csak emlékezetetekbe idézném, hogy több mint 30 éve a korabeli számítástechnika, később a pár hete megboldogult Computer World című lapszerkesztői újságírói tették legtöbbet az angol nyelvű informatikai kifejezések magyarításai. Köztük Új Péter, Nyírő, Horváth Miklós, Zoltán Mikolás. Volt ilyen, Péter? Kelenhegyi Péter és sokan mások. Ti biztos tudnátok folytatni a sort. Ha jól emlékszem, például a hardware magyaros írásmódja, majd a merevlemez kifejezés is tőlük származik. Péter, megerősíted?
Meg hát, tőlem tudod, mi származik? Az internet kisível való írásmódja. Én ennek voltam a nagy, még internetos időkben, mert mindig átvettük angolban. Ugye egyébként is hajlamosak ilyen nagy kezdőbetűket gyakrabban használni, mint nálunk, és akkor én nagyon keményen harcoltam amellett, hogy mindig kisbetűvel írjuk az internetet, hiszen ez nem egy tulajdonnév.
Egykori kollégánk, Földes András azt állítja, hogy a romkocsma szót ő találta fel. Ki?
Hoppá! De mi, hogy mondják angolul a romkocsmát?
Hát ruin pub, de az biztos,
hogy... De mondom, van ilyen kifejezés, hogy ruin pub?
Én of course. Nem hát persze, hát így, így marketolták magukat, amikor rájöttek, hogy erre, hogy ide turistákat is ide lehet csődíteni.
De ez már magyarról van angolra fordítva.
Igen, persze, úgy értem, igen. Tehát ez a tükörfordítása a magyar romkocsma szónak.
De egy berlini romkocsmába a 90-es években hogy igazítottak útba egy amerikai turistát?
De azt akkor nem romkocsmának hívták, ez valóban a...
Hanem ez mi ez a
kategória? A romkocsma szót, az biztos, de szerintem te is, a évezred legelején, amikor ugye a Szimpla Kert volt, ha jól emlékszem,
az első,
Szóda, Mumus, micsodák még ezek voltak, és akkor terjedt el az a szó.
És a Földes találta
előtt ez
fel.
Nem létezett a magyar nyelvben szerintem, és a Földes András azt állítja, és ezt, mivel nem tudom sajnos bebizonyítani az ellenkezőt, bár szívesen az orra állt.
Jelentkezzen az a hallgató, aki igazából
feltalálta. Ha valakinek vannak bizonyítékai, hogy nem Földes András, jelenleg a HVG újságírója találta ki a romkocsma szót, akkor kérem mutassa be ezeket, és én ezt honorálni is fogom, mert ez nekem ér annyit, hogy országvilág előtt bizonyítsam, hogy nem a Földes találta ki ezt
nem egyébként jó a szót. Pénzt,
abszolút, semmit nem sajnálok erre. Jó szó, tehát
abszolút, jó,
teljesen. Tehát, hogy, tudom én, bár nem tudom, mik voltak még a shortlistán, amikor gondolta, amikor a Földes András
végül ezen dolgozott.
Mi legyen ez a romkocsma? Ilyen,
benne vagy kicsit a romkom.
Az is, tehát, hogy mire gondoltad még, hogy szakadt ivó, vagy minek? Tehát, mik voltak még, hogy legyen romkocsma.
Putribár.
Igen, na, ez is, ha valakinek van jobb szava a romkocsmára, és hogyha esetleg kiderül, hogy mégiscsak a Földes András találták a romkocsma szót, de tudnánk egy jobb szóval kiírtani a magyar nyelvből, hogy az András rosszul érezze magát, akkor erre is nagyon nyitott
vagyok. Fostalicska ivó.
Szarborozó?
Eszembe jutottak még a Budaörsi úszoda celeb listájáról emberek.
Na!
Hát akkor neki mi, Péter, ez még belefér.
Hát Jeszenszky Zsoltit kihagytam múltkor. Meg Csepi
Lajos. DJ MC, Jeszi, vagy DJ Jeszi? Csepi Lajos,
Trókus Favé Palit.
Ki Csepi Lajos?
Csepi Lajos, APVR.
Csepi Lajos, Index, így van, APVR, és Indexnek volt vezérigazgatója, harmadik vezérigazgatója volt.
Az Mucsi Index. Előtt.
Így van, így van. Pont. Előtt.
Hoppá. Hány éves?
De azért most már kijönne egy ilyen Lajos? Starbucks jellegű, ilyen sztárúszás. Sztárúszás. És itt tudod, így jönnétek be, tudod, hogy az olimpián van, ja, nagy fejhallgatóban. Egyes pályán Új Péter.
Grindcore-t hallgatni.
És ki a Kárpátiának a frontember?
Petrás János.
Az igen, talán.
Hát ez minden időkúszó verseny. Hogy érzed, dobogos lennél, ha ez mindenki egymás?
Valami megafonos nincsen?
Ebben a mezőnyben...
Meg lenne a dobogós? Abszolút?
Nem dobogós, de hogy milyen, az első három helyen.
Szerinted előd az angolna?
Mi
van jó? Hát én a
3000 gyors.
De 500 gyorsban is jó vagyok most már. Hát figyelj, akkor a rekord... Hát most
és mi Petrás János
erőssége? Nem is mondtam, hogy hát Milák Kristóf az már nagyon kapaszkodnia kell, mert itt az olyan heten volt, múlt héten mentem egy rendes 15 kilométereset, és meg is jött az eredménye, mert ezen a héten már a novemberi csúcsideim, mert messze elhagyva.
De hát egy másik eredménye is van, hiszen mint a 444-en olvastam, Milák Kristóf nyilván ennek a podcastnak a hatására, hogy megkezdte az edzéseket. Az még nem tudni, hogy hol edz, de ő is készülni kell.
Na jó, de a személyes legjobb játom még lesz, hol van? Én már ott vagyok, öreg. Hol van a személyes legjobb
játom? A válogató az Budaörsön lesz, ugye? És akkor itt a...
Péter, egy szakmai kérdés. Abból, hogy te ezeket az embereket felsoroltad, arra következtetek, hogy nagyjából egy időablakban jártok oda, hiszen különben nem látnád őket.
Nem, én járok minden nap, és eléggé széles, és eléggé széles időintervallumokban, tehát, hogy a reggeli...
Tehát nem egyszerre vagytok ott az öltözőbe? Csak azt akartam kérdezni, hogy köszön valaki valakinek, mint híres emberek? Hát mint, ismerjük egymást a tévéből, Novák Előddel
hát
például?
Petrás János és Novák Előd csak ismerik
hát
egymást.
Hát ők igen, de Wolf Péternek szoktam köszönni, mert gyakorlatilag majdnem minden nap találkozunk, vagy már ugye ismerjük egymást arcról ilyen szempontból.
De csak mint úszó?
Nem csak mint
sportás.
De mint híres ember köszöntök.
Hát ott a Jeszenszkit ismerem, ugye, mint személyesen a Fialát.
Tehát vele hello. Igen. Fialával is hello.
De hát lehetne csak egy külön média verseny. Hát komolyan. Igen.
Rókus Falvit, ugye, de most szóval például Rókus Falvit azt nagyon régen nem találkoztam, hogy például a reggeli sávba jár, ő a hajnali sávba jár, és régen én a hajnali sávba jártam, de mostanában...
A teltházas népstadionos színészek, újságírók foci meccs óta a legnagyobb média sportesemény lehet. Na, ezt megrendeznék. A Starbucksnál sokkal.
A Winkleréknél, hogy hívják a szodát mindig?
A Hosszú Katinka sportuszodát?
Az óriás szodát, igen.
Ott. Ott, a Duna Arénában lesz.
Arénában. De szerintem erre lehet, hogy a Puskás. Azért megtenni. Előtte az Aria? Amit régen, hogy Kós János? Hát ő a mai Kós János. Nem? Hát tudod. És akkor az Aria is úszta egy 50 pillangot, nem tudom, vagy valami.
Akartál te is valami
hallgatói
helyére. Vagy mondjam el a macska legújabb bűncselekményét?
Azt akartam mondani, hogy el fogjuk mondani az e-mail címünket, de csak a végén, hogy mindenkinek végig kell hallani a műsort. Igen, és ebben a műsorban felfedjük a Borizű Hang legújabb e-mail címét.
Vagy eleve csak előfizetőknek.
Várjatok, mielőtt nagyképüsködnénk, tudjuk. Te tudod? Én most nem tudom.
Emeldias e-mail.
Igen, fejből tudom mondani az e-mail címünket, hiszen egy nagyon egyszerű e-mail cím, de majd ezt a műsorunk vége felé haladva.
Nagyon sok minden lehet. Lehet bhkukac, 444.hu, lehet borizűhangkukac, borizűkukac, bármi lehet. Tehát.
Ki tudja?
Most azt hiszem, te is kezdesz el bizonytalan.
Persze, bikukac, 444.hu.
www.kukac.
Igen, akármi lehet.
Bármi lehet.
Szóval, hogy nem a másik, vagy helyesbítés, amit akartam mondani, hogy talán soha nem érkezett annyi hozzászólás, mint a legutóbbi felvetésünkre, hogy ami az Új Péter által feldicsért Arany János utcai román kávézó kapcsán hangzott el, hogy tudnak-e láncosodni a magyar vendéglátóipari egységek.
Igen.
És nagyon sok megfejtés érkezett. Nekem egyébként a kedvenc megfejtésem az a pad thai volt, amiről én egyáltalán azt sem tudtam, hogy magyar, azt meg végképp nem, hogy Pozsonyban is van egysége.
Én sem tudtam, hogy magyar, pedig én majdnem minden héten vagyok egy pad thai-ban.
És nagyon-nagyon sok megfejtés jött, és hát bár nem vagyunk a Café Freilánc rajongói és látogatói,
el kell, hogy ismernünk,
hogy ez egy sikeresnek, vagy legalábbis kívülről sikeresnek látszó hálózat.
És Frey Tamás védelmében nem ő kúrt el a magyarok ízlését, azért van dohányízű kávé a Café Freyben, mert azért ölik egymást az emberek. Ha magas minőségű V60 Új Péter által megáldott fél óra alatt se elkészülő szutymák kávéra lenne igény, akkor azt csinálnák a Café Freyben, de hát erre sajnos
négy perc alatt készül.
Én más tapasztaltam, de úgy legyen.
És a maga Péter vetette föl, hogy Kostesből is például egész sok van. Vagy ott is néha van egy kis fluktuáció, hogy most hány Kostes van, nyáron végül is meg a Sziget
Backstage-et. Hát egy ilyen csoportba szerveztem most már őket össze a gerendai, de igen, van egy ilyen időszakos a standon, a lupán egy
hát meg a Sziget.
Tehát ez
Sziget
nagy VIP kérdés, hogy egy csomó ilyen étterem tulajdonosnak ugye van catering cége, és akkor azok csinálnak ilyen rendezvényeket.
És ha már éttermeknél tartunk.
A Canton, Taste of Canton?
Én is felkerestem a Taste of Canton
éttermet. Mert még ki kereste fel?
Hát a Péter.
Ja, az UB kereste fel először.
Igen, tehát az Icsi Jenő utcában nyílt egy Taste of Canton, ahogy a neve is jelzi, Canton, azaz nem gonosz gyarmatos a nevén, Guangzhou-i.
Guangzhou.
A város, ami ott Hongkong, tehát ott Shenzhen mögött van, ez a...
Igen.
Milyen folyó? De tájá, az a gyöngy folyó, vagy mi a jó ég a neve? Mi ott van?
Nem tudom, de Mao átúszta, az kurva isten.
Szóval, hogy ennek a nagyvárosból származó dim sum, azaz a dolgok leegyszerűsítve, kínai tapasz kultúrát először Budapesten meghonosítani próbáló étterem, és egész jó. Jó.
Nyilván csak uncsi a dim sum. Ez a gőzgombóc hús.
Van itt
fújtos.
Van itt sok dolog. Van itt sok dolog. Ugye?
Van ez a rizstészta dementor, amit én nem tudod, ez az ilyen fácsószerű.
Az a nyúlánk?
Ez a nyúlós.
Rice roll néven fut, igen.
Igen, rice rollként van magyarul. Nem tudom, hogy ennek mi a jó magyar megfejtése. Én rizstészta dementornak neveztem el, mert ilyen fátyolszerű.
Rizstészta dementor.
Igen. És ilyen kis, ahhoz is adnak ilyen kis töltelék van benne, de ilyen enyhébb, de maga a tészta az nagyon finom szerintem, és vannak mindenben, retek tortától kezdve a pacalig, a hidegköröm, kocsonya, tehát nagyon sok.
És sokféle gombócból is elég sokféle van, tehát például van az, amit én nagyon szeretek, és amit a kínaiak sokszor reggelire esznek, ez a nagy, tehát ilyen bao jellegű, és... van a belsejében ilyen barbecue sertés, ez a char siu szószos, tehát ilyen nagyobb, és ilyen, tehát effektíve gőzgombóc, az például én nagyon szeretem, és az tök jó volt. Talán engem egy kicsit kevésbé vett le a lábamról a hely, mint egy-két jegenye utcai ízé, de hát ez azért is van, mert ez nehezebben reprodukálható a Magyarországon, mint mondjuk a szecsuáni konyha, ahol ilyen nagyon fűszerezel, az mint ez, amik ilyen, szóval itt ilyen finom a megoldás. Ez kicsit, tehát kicsit a, bár nem hasonlít a japán konyhára, de a reprodukálhatóságában olyan szempontból, igen, hogy ez kellene tengeri dolgok, ugye azt Magyarországon beszerezni, elég időigényes ezeket a kis dolgokat úgy becsomagolgatni, úgy, de nem, tehát tök jó, tök autentikus a hely. Beszélgettem a lányjal, aki a pult mögött volt, aki tökéletesen beszél magyarul, mert te azt mondtad, hogy neked nem beszéltek magyarul.
Igen, egyszer.
Hát az ugrán nézett, beszélnél.
Mindenki. Hát amikor én voltam kétszer is, akkor mindig mindenki kínai volt. Aki fehér ember volt mind a kétszer, az egyik az kínaiul beszélt egy kínai lányjal, a másik pedig angolul beszélt a személyzettel. Ezért én is eleve angolul kezdtem kérdezni tőlük. Mert láttam, hogy angolul beszélnek velük, és akkor úgy ment, de ott két fiú szokott, vagy mindig két fiú volt, amikor én voltam, és kijött egyszer a konyhából egy idősebb ember, és az annyira hasonlított a két fiúra, hogy biztos, hogy ez egy család. És nem,
hát, vagy legalábbis igen, ázsiai.
De nem azért, mert ázsiai, tényleg, tehát, hogy az orra, az álla, tehát nagyon tényleg, mint hogyha egy ilyen idősebb ikertestvére lenne szinte, annyira hasonlított az egyik
fiú. Jegenye utcáról gyorsan közbe kell kotyognom, kínai néni figyelmeztetett, hogy ma jött be a hivatalos kínai tavasz, csütörtökön, tehát 7-e van, ugye? Azt hiszem.
Ma 8-e.
Ja, 8-e. Mindegy, tehát ma. Tehát ma, bármikor is, ma. És ugye ezért ott, most ízén óriás buli van ott a Jegenye utca tájéken.
Hát most van az új év, persze ott van a kínai új év ízé. Ott mindig szoktak ilyen rendezvényeket csinálni, van ilyen sárkány tánc.
Meg ilyenek.
Ráadásul most a sárkány éve jön, nem?
Hát passz.
De igen, tudod, miről tudtam megjegyezni? Arról, hogy emlékszem, hogy amikor a szóli olimpia volt 88-ban, az a sárkány
akkor éve Csepregi éva?
És Csepregi éva, igen, ha sárkány éva. És számolod a 12 éveket, akkor...
Hát 80, nem tudok 12-vel számolni.
88 és 12, az 2000, aztán 2012, aztán 2024. Úgyhogy a sárkány évét az a szóli olimpiából számolva. Na, szóval nekem azt mondta ez a csaj, aki tud magyarul, tökéletesen, tehát... Akár ebbe a podcastba is beülhetni, és érdekesebbek.
Sőt.
Mondanak a kínai konyháról, hogy ő itt született már, de a család az Guangzhou.
Én ugye kétszer voltam előtted, és először mentem, akkor tényleg csak így beugrottam, hát itt van 200 méterre a szerkesztőségtől, egy ebédre. Az is nagyon érdekes volt, aztán most elmentünk hétvégén a családdal, és akkor ettünk nagyon sok fogást, ilyen kis fogások vannak, 12 fogás, egyébként nem is volt drága, mert 20 ezer forintban volt, és ma már hárman megebédelni 20 ezer forintból az jobb helyen az egy mutatvány, és abból a 12 ételből, amit ettünk, abból 4 olyan volt, hogy én még hasonló ízt, meg műfajt magyarországi kínaiban nem ettem, és a gyakorlatilag a 12 ételből 6-ra azt mondom, hogy tényleg extra jó minőségű volt, a maradék 6 meg jó. Tehát, hogy az... Nekem az volt a nagyon szembetűnő, vagy az a szembetűnő mostanában egyre szembetűnőbb, hogy az ázsiai konyhák színvonala az milyen meredeken kezd emelkedni. Tehát 10 éve tényleg az volt, hogy elmehettél a Wangba, hogyha kicsit minőségibb dolgot akartál enni, és ott volt, illetve volt a kínai piacon még a, ugye akkoriban talán még a Milky Way, meg egy-kettő.
A Só utca, utcai tájétteremre emlékszel a 90-es és 2000-es évekből? Ott a
Só utca, melyik az?
Ott a Váci utcából, az első utca, elindulsz a Fővám térről a Váci utca új részén, és az első utca jobbkész felé. Nem. Sőt, az egy ideig egy másik.
De én tájéttermet igazán jót még nem is ettem itthon. Tehát, hogy olyan igazán jó tájt, azt nem. Hát, még az izé hasonlít a legjobb, ami a piac sarkán. Igen, az volt még talán a legjobb. De abban is voltak az idők. Szóval, hogy én látok egy meredek emelkedést. Tehát most már nyílik valami ázsiai étterem, itt én legutóbb a Visegrádi utcában, ebben a Koi nevű vietnámi étteremben, ahol ettem már gyengébb dolgokat is, de egyszer befutottam egy tényleg ilyen hibátlan. Tehát, hogy ilyen minőséget régen nem kaptál ázsiai éttermekbe, vagy csak nagyon. Hogyha nagyon rá kellett készülni, nem az volt, hogy beestél a Visegrádi utcába egy helyre. És akkor...
Na de ez nem csak a kínai étterembe, tehát hogyha én mindig azon szoktam megdöbbenni, hogy mit lehet inni ma egy úgynevezett alternatív szórakozó helyen, és mit lehetett 1996-ban inni egy budapesti alternatív szórakozó helyen. És hát az, hogy a kisüzem például, Klauzál tér sarkán, vagy a onnét két sarokra lévő kis piac, szóval nagyjából ugyanaz a réteg jár inni, mint aki, tudom, 98-ban egy helyre jártunk inni, és ott a kis piacban, a kis üzemben is egy olyan rum választék van, hogy ami a világon bárhol megállna a helyet, van 100 féle rum mondjuk, nagyságrendileg.
100 féle.
Minden, és Martiniktől Guyanán át a nem tudom még, minden van. És hát mit ittunk? Nem tudom, hogy hol jártál 98-ba, de én emlékszem, mit lehetett inni a zöldséggyümölcsbe, meg ezeken a hasonló helyeken. Hát...
A kis fröccsöt.
És nem azért, mert nem volt pénzem jobbat inni, hanem mert effektíven nem is volt mit inni.
Hát én még arról is emlékszem, hogy 88, amit lehetett inni a mészőbe. És még arról is érzem, hogy mennyibe került. 20 forint volt a kőbányai.
Szóval visszatérve a Taste of Cantorra, én is még kérdeztem, amikor beszélgettem azzal a lányjal, hogy na hát, hogy ti vagytok az első ilyen hely Budapesten, amilyen ez a dimsum. Most mondta, hogy hát igen, a végülis a Van Hao-ba van még dimsum, a
Igen,
de az is, de az is kantoni. Soha nem
ettem. Van mi van több helyen, de is, hogy így, hogy rá lenne állva olyan talán.
Hát egy-két fajta dumpling van, igen. De hogy... Na, mindegy, tehát én ezt az éttermet tudjuk ajánlani, és ahogy elnéztem a frekventáltságát így csütörtök délben, rájuk is fér egy kis forgalom növelés. Úgyhogy... Amikor te voltál, sokan voltál?
Hétvégén a földszint tele volt, van egy galéria is fent.
Tehát a földszint tele az...
Ezen a héten ember, mindenhol kevesen vannak.
15 ember fél.
Hát ott össze volt ez törve, a egy nagy kínai család volt, ők voltak 8-an, meg volt még 2 asztal. Tehát, hogy mondjuk 13 ember volt. 15. Na most a feleségem 2-t, na most, hogyha holnap fölhív az elvtárs, pontosan megmondom, hogy hányan voltam.
Na jó, és most...
Igen. Az e-mail címet továbbra. El fogjuk mondani az e-mail címünket ebben az adásban.
De biztos, hogy jól tudod?
Jól tudom. Jól tudom.
Nem zavartalak meg ezzel? Nem.
De meggondoltad ezt, hogy e-mail címmel mondást?
Nem, nem, én személyesen igényeltem az e-mail címünket. Podcast kukasz?
De van...
Ki tudja mi?
De miért nincs Emel-díjas e-mail cím? Az lenne egy rádió műsorban, az lenne az igazi. Visszatudnak az Emel-díjas e-mailben.
Na jó, most végre rá kell, hogy kanyarodjunk.
De bevezetek az Emel-díjas. Aki ír arra a címre, annak automatikusan kiküldünk egy számlát, 500 forint.
Rá kell, hogy kanyarodjunk Orbán Viktor és Új Péter sajátos sevelet senélküled viszonyára erre a Stockholm-szindrómát is magába foglaló kapcsolatra.
Anyád.
Amellyel kapcsolatban végig gondoltam egy kicsit, hogy a héten, hogy igazából szerintem elmondhatjuk, azt most kimondhatjuk, hogy mostanában az utóbbi hetekben, a hónapokban nagyon nem ad a gép Orbán Viktornak. Tehát, hogy... Ugye? Mert Új Péter hajlamos Orbán Viktor reggeli székletét is egy ördögi terv részének tartani, hogy azt oda ne... micsoda barna, micsoda büdös, ez nagyon ki van találva. Ez pont nem lesz jó az ellenzéknek.
Pont nem tartom semmilyen terv részének.
Szóval, hogy...
Nem olvasod a cikkémet.
Dehogy nem.
De pont nem tartom semmilyen terv részének. Pont azt írom, hogy ez nem terv, minden, nem stratégia.
Egy ördögi, minden zseniálisan csinálja. És egyébként, amire hivatkoztál, a tűpontosan a helyzetet leíró Financial Times cikk, ő ugye kiket idéz, mely tűpontos... magyar politikusokat.
Akik végig hülyeséget mondanak. Igen, a magyar ellenzéki politikusok abban a cikkben végig azt nézve, hogy a Financial Times saját kommentje.
Cseh Katalint, és hogy hívják,
igen,
a DK-s?
Azok teljes, inkompetens baromságok. Pontosan. Az a magyar ellenzéknek
de
a szellemi állapotát.
A szentenciát a cikkben velük végződik. Ők mondják ki.
Nem.
Hát ha valakivel befejezel egy cikket.
Hogyha végigolvasod azt a cikket, akkor azok, amik a saját kommentjei a Financial Times-nak, illetve az úgynevezett brüsszeli, nem tudom, meg nem nevezett brüsszeli informátorok, azok annak pont az ellenkezőjét mondják. Tehát, hogy itt egy trend, vár egy trendfordulóra, és nagyon ügyesen játssza ezt a játékot. Konkrétan ezt mondja. Ezzel szemben a magyar ellenzékek azt mondja, hát ez a hülye Orbán. Bazd meg, ez a hülye Orbán 14 éve csinál belőlük még nagyobb hülyét, érted? Hát most lehet izélni, hogy ez a hülye Orbán már megint mellé nyújt. Nem.
Ja, azért
nem
ez a 14 évet csinál hülyét az ellenzékből, ez a...
Nem az ellenzékből, az EU-ból. Ez a... Péter szerint az EU-ból.
Miután újraírta a játékszabályokat, szóval hogy ez... Ettől természetesen igaz, hogy hülyét csinál az ellenzékből, de egy olyan
pályán... Na de Péter, ami... azt mondod, hogy Erdogan befalsult váratlanul, az neki jó. Az, hogy Ficótól azért várta volna, hogy kiálljon mellette, és nem. Ficó elszaladt balra, az is az ő 4D sakjának az eredménye. Az, hogy Meloniról ki kellett derülni, hogy soros ember, az is nyilvánvalóan az ő mamára hantja vizet, és ugye 7 gyermekes családanya, Ursula von der
Leyen. Teljesen rossz izéről rossz jössz ebbe. Teljesen rossz. Ez az Orbán nem érdekli. Kurvára nem érdekelt egy perc, és hogy mellette, ezek mind ilyen utólagos kombinációk. Őt az érdekli, hogy kellőképpen provokatív legyen, kellően nagy feltűnést keltsen. Őt nem érdekli, hogy az Erdogan kiáll-e mellette, vagy nem. Ő ennek átszázza a húzásait, és akkor mindenki kombinál, hogy hú, mi a törököknek, vagy a Putyinnak, vagy a izé. Nem. Neki az a szándék, hogy provokáljon. Ez a politikájának a lényege, hogy magára húzza a feltűnést, hogy mindig fontosabbnak tűnjön.
Tehát bemész az operaházba, beleszarsz az zongorába, és attól így neked van. Jobb lesz?
Így, na, de ezt csinálja.
De nem. Attól neked
hát én
jobb
azt
lesz?
Megállapítom a cikkeimben, hogy nem, ez senkinek nem lesz jobb, mert egymás után jönnek az ilyen típusú politikusok, lásd Trump, akik ugyanezt a taktikát csinálják, mert mások is rájöttek, hogy ebből nem lesz jobb, ebből katasztrófa lesz, ez az én megállapításom is, természetesen, ebben nincs vita. Csak azt mondom, hogy ezt ő sikeresen csinálja, és azt látszik, hogy annyiszor megy neki a falnak fejjel, hogy a végén a fal elkezd repedezni, Európában most ez történik. Hát ő pontosan érzi, elkezd hogy jön az ő.
Szerintem, amit eddig mondtál, abban igazad van. Tehát az, hogy a... És tényleg ezt trollkodáson kívül másnak már nem lehet nevezni, amit a... Tehát ez a tankönyvi trollkodás, amit a svédekkel csinál, amit a... Tudjuk, az EU-ban már ugye volt egy kör decemberben, akkor mondtam, hogy februárig még húzzuk az időt, aztán egyből...
Hende Csaba,
aztán
ugye?
Egyből, ez
neki
egy
nincs ez a szándéka.
De nem, szerintem, de már hogy a fenében, szerintem ezek két célját éri el, és az egyiket szerintem te is megnézed, az egyik az, hogy úgy fontosnak. Tudjon, az Orbán Viktor szeret fontoskodni. Hát ez szeret, hát szeret ott ülni a VB döntőn is, a VIP-ba, mert szemben más európai politikusok, akik inkább nem tudom, ha van egy szabad napja, akkor az a családjával tölti.
Ő nagyon szeret úgynevezett nagy ember
igen,
lenni.
Nyilván az,
ez a nagy emberség. Ezre
megírtak szerintem te is, hogy ő úgy érzi, hogy ő túlnőtt ezen az országon, itt már mindent elért, most az európai politikájában is szerint. Ez az egyik cél, amit elér vele, a másik célja, amit az elér, hogy ez egy olyan, és egy gumicsont az ő külpolitikai izéje, hiszen elfedi az ő elképesztő sikertelenségét Magyarországon, az, hogy a utóbbi 14 évben a régió többi országához képest is egy kudarc, ami Magyarországon történik, bár egyébként én is tudok sorolni apró részsikereket, de nézzük már meg, hogy 14 év alatt egy Lengyelország, vagy egy Románia milyen pályát futott be.
Szlovákia.
Akár még egy Szlovákia is. Szlovákia, igen, de ott azért ott Szlovákia, nem méretünk, nem Szlovákia.
Szlovákia, a Fico kollega azért dolgozott.
Orbán Viktor a... Mindig ez a zseniális politikus dolog előjön, ő egy zseniálisan tud hatalomra jutni, zseniálisan tud hatalmon maradni.
Kijátszani egymás
minden,
ellen, emberek.
Egymás ellen, tehát ezt a részét a politikának érti, azt, hogy legyen.
Hát meg a melót
azt,
nem sajnálja
legyen
belőle.
Pedagógus, meg legyen orvos, meg hogy ez ne egy elbaszott ország menjen, ez neki nem megy, szerint valószínűleg nem is érdekli.
Nem is érdekli, így van.
Szarik bele, szarik bele az emberekbe.
Arra egyszerűsítette le a politikát, persze, egyébként persze, a saját lélektani beállítottságának, illetve saját korlátainak megfelelően, és ezt ugye valami óriási filozófiai forradalomként tálalják ugye a mindenféle ilyen...
Minionjai.
És te is például mindig mondod, hogy milyen zseniális politikai termék volt a rezsicsökkentés.
Nem, én nem mondom.
Miért az volt? Zseniális politikai termék volt. Az más kérdés, hogy szétrohadt tőle a vízvezeték.
Hát meg propaganda nélkül basszhattad volna a zseniális
termékedet. Most fizettük ebbe az inflációba a rezsicsökkentést. Például ezt ugye nem vette észre senki. Meg ezekbe az energiaárakba fizettük vissza, persze.
Igen. Szerintem
egyébként
abba
kamatos. Igen, de úgy azt mondom, hogy arra lecsökkentette ő vagy ezt a politikai filozófiát. Egyébként az ilyen típusú egyszerűsítések, lázad a simplicity mánia, ugye egyébként ugye egy ilyen filozófiai divat is, mert hiszen a világunk túl bonyolult mindenhol, és ugye, hogyha valamit le tudsz egyszerűsíteni, akkor hatékonyan tudod kezelni. Tehát ő leegyszerűsítette az egész politikát, a rampai politikát. Igen, a bonyolultabb dolog nincs, hiszen nagyon bonyolult társadalmak, nagyon bonyolult ügyeit kellene intézni, lásd tanárok, lásd egészségügyi, de ő szembenézett azzal, amire egyébként a világon mások is rájönnek, hogy ezzel igazából nem tud már mit kezdeni a politika. Tehát a modern társadalmak annyira bonyolultak, hogy nem tudják ezeket a kérdéseket kezelni.
Azért a babiloniak nevébe hadd kérjem ki magamnak, tehát azok is bonyolult társadalmak voltak.
Hát csak mennyivel, ahhoz képest hol tartunk már, de hogy ő leegyszerűsítette erre, hogy az egész politika semmi másról nem szól, mint az ő személyes hatalmi ambícióiról, és arról, hogy hatalmon kell maradni. Kész, semmi. És ugye ezt ünneplik, hogy micsoda a filozófiai idő, ami szerintem egy baromság, mert ennél, egyrészt ez egy roppant kártékony dolog hosszú távon, beszél hosszú távon.
Ebben nyilvánvalóan nincs vitaköt.
Igen, nagyon, nagyon kártékony dolog hosszú távon, és egyébként meg tényleg, hát azért lehetne intézni közös dolgokat, mindegy. De ennek aztán ez a következménye, te is keresed az ilyen idő, hogy mi az ilyen stratégiai célja, ilyen húzás, akkor nincs az stratégiai cél, az, hogy ő feltűnő maradjon, hogy ő beleszólhasson dolgokba, hogy és őt ne meghallgassák minden helyzetben.
Az egyébként a politikája praktikus részének a kudarcával foglalkozon bárki.
Hát ennek ez mint egy mellék.
De idáig van, abszolút egyetértünk, szerintem két dologban nincs igazad. Az egyik az az, hogy ő nincs megalázva, és szerint, hogy ő nincs megalázva, becsicskítva.
Nem mosták fel vele a padlót.
Igen, szerintem azért az, hogy a csávó mindig azt hisz, hogy na most már kiáll mellette valaki, és a végén mindig az van, hogy 26-an vannak egy ellen, és ő ettől mondhatja, hogy ő street fighter basically, de ugyanúgy, ahogy ő azt élvezi, hogy a, és most sajnos itt konyhapszichológizálásba fogok belefutni, pedig a múltkor felszólt.
Most jövünk a Tátos utcából.
Tehát, ahogy arról beszélünk, hogy ő ez, mivel úgy érzi, hogy neki ez az ország kicsi, és hogy ez nagyobbra nőtt, és élvezi, hogy a Financial Times-nak, meg a Guardian-nak, meg az anyám kínjának a címlapján van, ő azért azt is nagyon élvezné, hogyha, nem tudom, Stockholmba a politikai vezetés, vagy nem tudom, Madridba, őt egy komoly embernek, és nem egy az európai jövő és összefogás kerékkötőjeként látnak.
Ez így szerintem van, most ennek látja, az lehet, de hogy már az, ő látja a hullámot, de, hogy jön az ő hulláma.
És ez a másik amiben nincs igazad, mert az utóbbi 14 évben százszor ment ez, a Meloninál ez ment, aki elfordult tőle, a Trumpnál az ment, semmi különbség nem volt a Trump és a Biden izéje közt, magyar szempontból anyakülönbség, még jól is jön neki, hogy ezt a Pressmont izé lehet sorosozni meg.
Abszolút, hát ez volt a lényeg.
Jó, semmivel nem volt jobb neki a Trump alatt. A
Orbán Viktor akkora jós, hogy eltalálta, hogy győzni fog Trump kettőből egyszer.
A Ficóról is azt hitte, hogy ez majd jó lesz. Az előző európai parlamenti választásnál is ez ment, hogy ő majd a lehet, hogy nyer a Trump, az is lehet, hogy a Le Pen nyer, amit a másikat említesz. Azt én azért valószínűtlenebbnek tartom, hogy Németországban olyan nagyon az ő ideológiája menjen, mert ott az ismert belső a történelem által felépített belső lélektani gátak a németeket akadályozzák abban,
hát,
hogy...
Hát várjuk meg. Nagyon, persze várjuk meg,
de eddig minden alkalommal pofára esés volt ebből. Na most már változik a
igen, de eddig a na most már, és eddig a na most már, változ... főleg ő mondta, és én nem éreztem eddig a na most már, meg idővel, de most már egyrészt nagyon sokat dolgozott rajta, hogy például a Trump észrevegye, és a Trump észrevette. Tehát a Trump...
Hát az egyetlen európai rajongóját vegye már észre.
De 2010 nem az egyetlen európai rajongója.
De más rajongója. Is dolgozik ezen. Hát emlékszel, mi volt a Trump első külföldi útja? Az volt, amikor Párizsba ment, mert a Macron elhívta Párizsba, mert hát nyilván tudod, egy ostoba amerikai félben Párizs a luxus, és csinált neki egy ilyen katonai parádét, és ott röpködtek ezek a repülők, húzták a kék-fehér-piros izéket, és akkor Trumpnak is eszébe jutott, hogy ő is szeretne otthon military parédet. És akkor mondták neki Washingtonban, hogy hát azt, mi ezt ennek nincs.
Háborúk után szoktuk.
Tehát biztos a kétségtelen, hogy az Orbán van, de ez olyan, mint amikor az Orbán olimpiát akar. Az itt vannak nagyobb szereplők ebben az
izében. Persze vannak. Nem, abba tök igaz, és abba tökre egyetértünk, hogy ugye nyilván Magyarország, tehát hogy ez amikor hogy az Orbán, hogy mondják ezt magyarul, hogy a súlycsoportja felett üt, ugye?
Punches above his weight.
Igen, de csak hogy erre keres, hogy ennek van-e
vagy
valami
jó magyar, akartad.
Hogy van, vagy a súlyánál nagyobbnak látszik, vagy nem tudom én, ez ténykérdés, és hogy valójában az ország valós súlya az, ami a valódi súly, és hát az ugyanakkor Amerikában egy láthatatlan méretű gazdaság, egy láthatatlan méretű hadsereg, ez a két legfontosabb dimenzió. Ráadásul ugye ebbe a mostani ukrán ügybe, meg ami az amerikai szempontjából az egy fontos biztonságpolitikai kérdés, bár hát én nem tudom, ez nagyon-nagyon súlyos, és nagyon-nagyon ostoba, amit ez a Trump-féle konzervatív vonal visz. Sőt, én most már azt látom sajnos, hogy a Trumptól középre álló konzervatívok is egyre hajlamosak Amerikába ebbe a visszaizolacionistásodó vonalba hátrálni.
De nem az, hogy meg akarják nyerni a választásokat, és utána ők akarják megnyerni a háborút az ukránoknak, hogy ezt elmondhassák, hogy nem a béna demokraták csinálták, hanem amíg azok tökölődtek, mi tessék meg.
Ez odáig biztos igazad van, hogy nem, hogy nyilvánvalóan nem hagyják, hogy átmenjen a szenátuson ez a nagy törvénycsomag, ami rendezné a határ helyzetet, és akkor az összekötve. Az biztos, hogy ebbe igazad van, hogy, hogy ők ezt tudatosan csinálják, hogy a Biden ne oldhasson meg igen. semmit, se belpolitikailag, se külpolitikailag.
Hát, de Teheráni túlsztráma,
hogy... Persze, nekik ez érdekük, hogy ezt a 8 vagy még 9 hónapot már négykézláb is kibírják valahogy, aztán...
Hát én nagyon remél, én nagyon mernék benne, én nagyon reménykednék benne, de sajnos szerintem ez nem egy, ez nem egy reális remény, hogy a Winklernek az igaza, és...
Hát ez tényleg, ez képtelenség. Nem. És azért mondtam, mint azt hinném, hogy lehet ilyen.
Nem, hát... Tehát ahogy én olvasom azért az ilyen megszólásokat Amerikából, én nagyon kevéssé tartom azt valószínűnek, hogy ez a fajta NATO ellenes, és egyáltalán az, hogy az Egyesült Államok ebből a világcsendőre vagy világrendőre pozícióból vonuljon vissza, ennek nagyon-nagyon kemény tábora van az amerikai republikánusoknál, és nem fogja tudni Trump azt tenni, nem is akarja azt tenni, hogy ebben maradjon. Már pedig, hogyha az Egyesült Államok ebből a szerepből visszalép, hát látjuk, hogy tehát egy kicsit meggyengült, már látjuk, hogy mi következett, tehát abból tényleg katasztrófa lesz, és olyan típusú válsághullámokat indíthat el gazdaságilag is, és katonailag is, amiket most még, hát még csak az előjátékot, vagy hogy mondjam, mi ennek a jó szó erre, még ennek csak a előmeccsét látjuk egyenlőre, Gázában és Ukrajnában és a többi. Hogyha netán megindulna egy Tajvan, hogyha netán megindulnának, még nem tudom, kik tudnak megindulni, de hát az egész Száhel, nem tudom.
No, Péter, ne aggódj, Wayne Kramer megmondta, hogy 68-ban is nagyon feszült volt a helyzet. Mi azt hiszük, hogy mindig a mi életünkben a legrosszabb, de azt is túléltük.
Hát a 80-as években micsoda őrületes fenyegetettségben éltünk. Az atomháború bármelyik pillanatban kitörhetett, és savas esők estek. Nem ez volt, hogy a hőmérséklet...
Ozoljuk,
és savas, tehát effektíve pusztultak ki Európában az erdők.
Igen, igen.
Az volt a 80-as években, és hallgassák, milyen királyzenék voltak, úgyhogy. Nem tudod, hogy a maiak ilyen szarok, hogy igazából nem elég rossz a helyzet.
Toxic Holocaust koncerten voltam, erőt eszembe, ami ugye teljes, hát ugye a 80-as évek thrash metalja az erre nekem jött, ugye meg, ez a savas. Mit?
Nekem nincs meg a Toxic Holocaust. Az,
mert ő egy...
A Sodom előzenekarra voltak még Bíla hát, Fedben.
Ők a Sodom utódzenekara, tehát egy portlandi zenekar, és abszolút ezt a Sodom-féle thrash metalt játsszák, de fiatalok. Tehát, hogy ez a 2000-es évek elején alakult, azt hiszem, hogy 2000-es évek Portlandbe zenekar.
Lesz nyáron Sodom állítólag.
Ezek még ilyen 30-as amerikaiak, és játsszák azt a német ihletésű thrash metalt, Creator Sodom.
Az megvolt a 90-es Sodom koncert, vagy valamikor akkoriban Budapesten, hogy Tom and Jerry az énekes kiszállt húgyozni Csepregnél, és ott felejtették. És ezért valami két óra késéssel kezdődött a koncert, mert mire észrevették, hogy nincs ott, tudod, és visszamentek, és fölvették, közben ő stoppal, és a többi, és a többi.
De a Toxic Holocaust-tal is az van, mint a, nem tudom, a Municipal Waste együttes, az megvan?
Igen, igen.
Az is, hogy kicsit, hogy ez elviccelik, tehát, hogy ez, nem? Tehát, hogy poén csinálnak ebből a komoly műfajból. Nem, igen, hogy azért sok benne a kikacsintás.
Van
de
benne
persze
ironikus.
Nem lehet olyan meg.
Van benne ironikus.
Látod, a Sodomban ez a jó. Az nem kacsint ki.
Az nem.
De az egy rendes munkásosztálybeli.
A Manowar szerinted kikacsint, vagy nem kacsint ki? Ezen én évtizedek.
A Manowar nem kacsint.
Nem kacsint ki a Manowar? Nem tongincsik, ahogy az amerikai mondja. Hogy
ezt nem ismerem ezt a kifejezést.
Hát, hogy...
Arcba húzott.
Hát, hogy összekacsintos. Nincs benne, nem érzed ki a Manowar, amikor előadja, hogy
nem.
Death to False Metal, akkor összekacsint a... Tehát a zenekar is ordítja, hogy Death to False Metal, a közönség is ordítja, hogy Death to False Metal, de valójában egyikük sem gondolja teljesen komolyan ezt, és viccesnek tartják, nem?
A közönségnek szerintem egy 30-40%-a kacsint össze, de szerintem a Manowar komolyan gondolja.
Hogy hívják az énekest?
Eric Adams.
Köszönöm.
Egyébként... De nem őrá gondolsz most, amikor ezt mondod, hanem Jody Mayo-ra, a bőgősre, ő az emblematikusabb figura. Vagy az a bajszos gitáros, akinek most nem jut eszembe a neve, aki a 90-es években ő volt a világ egyetlen bajszos gitárosa körülbelül, hiszen akkor a bajusz nagyon nem ment.
De hogy el lehet játszani a Sign of the Hammer-t nevetés nélkül?
Persze. Fucking wimps and posers, leave the fucking hole.
Ugyanez fölvethető az Abbas nevű projekten is, ugye, aminek a koncertjén voltam, és ugye ott volt Toxic Holocaust előzenekar éppen. Hétvégén, Ugye, mert Abbas is egy ilyen, hát annak ellenére, hogy norvég, hát a legkeményebb ilyen ősi
templom black metal. Is true.
Ősi black metal, de ő mindig úgy kezelte.
Már az immortál nem égetett templomot. Az mitől volt olyan true az immortál? Ők nem égettek templomot? Szerintem egy kicsit a Uhrin Benedek effektus is volt a klipjeik miatt, hogy a monyos nadrágban ilyen furcsa tai chi mozgásokat végeztek az erdőben.
Igen, és ezek a mozgásai még mindig megvannak az Abbasnak, annak ellenére, hogy most már 50 éves, és hát éppen az alkoholizmusnak megint a visszaeső fázisában van állítólag, de ez látszik is rajta sajnos. Neki volt egy ilyen súlyos, hát akkor oszlott fel az immortál, ugye, amikor gyakorlatilag a másik tag kirúgta, mert az alkohol fogyasztási szokásai összeegyeztetetlenek voltak már a zenéléssel szerinte, de attól függetlenül az Abbas mindenki az egész black metal, a norvég black metal legviccesebb figurájának tartja, és ő mindig az volt, hogy ő igazából rock and roll zenésznek tartotta magát.
És mi volt benne?
Mindig elmondta, hogy Buddy Holly nélkül nincs Motörhead és nincs Abbas. Nincs Venom és nincs Abbas se vész neki az izé. Tehát Buddy Holly például az egyik, látod, 60, egyik istenem.
68-69-ben Detroitban egy Stooges meg egy MC5 koncerten nem volt összekacsintás meg kikacsintás. Ott senki nem nevetett. Az, akkor még vérre ment, hogy Kick Out the Jams meg...
A Manowaron
sincs. De most magad is bevallottad, hogy a közönség 40%-a összekacsint.
30-40. A hátrébb állókról el tudom képzelni, de a zenekar szerintem az nem kacsint. Hát ezt nem tudod így végig tolni. Meg hát na, nem. Én inkább azt gyanítom, hogy kőmeleg mindenki a Manowarban. Nekem inkább ez a gyanús. Hát tehát ez, hogy börtangába végig tolsz egy ilyet,
az biztos, hogy ők ezzel ebbe a klasszikus
rendszeres homofób nyilatkozataid.
Ők ilyen Willis People szintű gay ikonok tudnának lenni.
De a Willis People az nyíltan volt meleg már akkor? Nyíltan. Vagy csak hát, tutarolok mindenki?
Tehát van egy szint, amikor ezt nem kell, mit tudom én mondani.
Nem én nem tudtam adni. Akkor, engem meglepett utólag, megmondom őszintén.
De akkor még azt sem tudtad elképzelni, hogy férfiak férfiakkal.
És amikor az Erasure női ruhában énekelt az Abbát, a
Take a Chance on Me. Nagyon sajnálom, milyen barézz rám a bede ilyen döbbenten.
Na, de mindegy, szóval az a lényeg, hogy Abbas egyébként kibaszott nagy előadó.
És mivel dumálta ki magát Jody Mayo a homofóbia vágya alól?
Na?
Hogy a Manowarnak semmi baja a melegekkel, mert míg...
Csak a false metallal van baja.
Nem, hogy a melegekkel valójában nincs baja a Manowarnak, mert míg a melegek egymást dugják, több nő marad nekik. Ezzel a frappáns szöveggel kijött
ez a legjobb ilyen, tényleg ez a 12 éves metálos alapállást, az semmi
igen,
jobb.
Igen.
Hogy visszatérjek a norvégák metálhoz, ennél azért Faust nagyobbat alakított, ugye...
Hiszen ő megölt egy embert.
Igen, ő megölt egy homoszexuális
embert. Tehát biztos jobb az ennél.
De
aki felgyújt egy templomot, az hitelesebben nyomja azokat az akkordokat.
De utána ugye a Gál azt mondta, ugye a gorgorotos Gál, aki az jó, első aki black metal zenész, aki magáról meleg, az egyetlen nyílt a homoszexuális black metal zenész, azt hiszem. És azt mondta, hogy őt fölhívta Faust, és gratulált neki a coming out-jához. Tehát hogy ő ilyen hatékonyan a homofóbia vágyát, miután elítélt gyilkos, egy homofób gyilkos segére.
Tudod, az egy gyenge pillanat volt.
És
mint Gyárfás Tamás nevel, amikor megrendelte azt a...
Mondjuk, szerintem Gállal egyébként is jobb-jobba lenni, mert szerintem megette volna.
Hú, nagyon veszélyes arc, igen. Nagyon...
De őnek is volt valami rituális kínzásos ügye, vagy valami nem is ítélték, és két, mert nem az, hogy 2 méter magas meg, tehát ő fizikailag azért a...
Egyébként ez nagyon, nagyon érdekes kérdés, pont a black metal kapcsán, ugye, ami szintén egy parodisztikus elemeket vonultott fel, de azért amikor ott a Dead volt még az énekes a Mayhemben, akkor még senki nem nevetett, hogy mi az a pont, amikor elkezd paródiába fordulni egy, ugye minden túl komolyan vett ifjúsági szubkultúra egy idő után önmaga paródiájával. 89, 90, 91, 92, tehát amikor még a Csihar volt a Mayhemben, akkor azon biztos, hogy senki sem röhögött. Meg se nem volt ott összekacsítás.
Most is Csihar van a Mayhemben.
De azért volt egy pont, amikor a black metal elkezdett úgy vicces lenni. Talán amikor már nem ölték meg egymást, nem? Tehát, hogy nem vagy,
szerintem úgy, nem, mindenképpen a gyilkosság meg a templomgyújtogatás volt a fordulópont, de szerintem olyan vonatkozásban, hogy addig, amíg ez nem történt meg, addig nem érdekelt senkit az egész. És attól kezdve, hogy tudod, attól kezdve, hogy érdekes lesz, attól kezdve lesz az, hogy rajonganak, hát, érte meg röhögnek
szerintem
rajta.
A Venom meg a Celtic, meg a Celtic Frost az előtte is jó volt. Gyakorlatilag azt csinálták a skandinávok. Nézd, a skandinávok szerintem sok metál műfajba belefogtak, a hardcore-tól a dallamos death metalon keresztül.
Yngwie Malmsteen-en keresztül.
És mindegyik.
A Európon át.
És mindegyikből nagy dolog lett.
Hát az Ace of Base-en keresztül.
A Göteborg Sound.
A műsorunk végén ismertetni fogjuk a Borízű Hang című podcast e-mail címét.
És megmondjuk, mire használják. Ami még nagyon tetszett a héten, marketing bullshitbe, hogy hogyan kell polkorrektül mondani egy akkumulátor feldolgozót, a sóskutit konkrétan, az meg volt?
Hú, valami elképesztő zöld bio,
zöld energia, zöld energiatároló rendszer alkatrészeinek újrahasznosítása. Nem ám a szaros akkumulátor, nincs itt sav, katód, anód, semmi. Zöld, csupa környezetbarát dolog. Na most, és hát Márton csak spanyol bajnokságot néz, ami... Ja, kicsit, ami már a Spilleren
most,
van.
Kicsit bevallom, most belecsúsztam ebbe a két kontinens viadalba, ami egyszerre zajlik.
Afrika vagy Ázsia kupában?
És meglepő módon az Ázsiából egy kicsit többet néztem.
És megnézted, mikor a jordánok kibaszták Kóreát?
Nem, de a tádzsikokkal, mert felelkesültem a tádzsik focin, és azért belenéztem, de...
És milyen a tádzsik foci?
Hát ilyen nyomorult, szerencsétlenek, azért a legszerencsétlenebb poszt-szovjet ország is az én szívemhez közel áll. És lelkes,
egy rakolós 4-4-2-t tettek lábá erre?
Továbbítottak a csoportból egy ilyen klasszik, ilyen világutazó horvát edzői, szövetségkapitányuk van, és kijutottak a csoportból, és majdnem a jordánokon is túlmentek. De aztán nem, és tök...
Hiszen a jordánoknak van egy darab Európában játszó játékos.
Belenéztem az Irán Katarba is tegnap, ahol sajnos a másik, tehát a perzsa kishatalom után, ugye, mint a tádzsikok, a perzsa nagyhatalom is kiesett, ráadásul ők bal szerencsével, mert...
De ezt valami illegális streamen nézted?
Nem, full legális.
Hol?
A YouTube-on megy.
Ja,
tudod
YouTube-on
nézni
megy?
YouTube-on, mivel... Ugye itt is az van, mint ami legutóbb a rugby VB-nél volt, hogy ahol nincsenek egy tévétársaság se vettem.
Oh.
Ezért tudod nézni, úgyhogy a Jordán-Katar döntő ajánlom neked is. Hajrá, Jordánia!
Már döntő van.
Viszont,
most tegnap lett végül.
Viszont akkor nem tudom, belefutottál-e a Spieler TV-n, ami szerintem egyértelműen nem. A hét reklámja. Szemcseszórás közvetlenül a BMW gyár mellett. Ez a spot.
Mit hirdetnek?
Szemcseszórás! Szívem szerint úgy mondanám, hogy szemcseszórás, bazd meg. Tudod, mi a szemcseszórás? Nem. Itt festék eltávolító technika. Tehát
ja, igen.
Szemcseszóra, ez a reklám. Nézed egy meccset, mondjuk egy Mallorca-Barcelona, vagy mi volt a múltkor, amit néztél, és akkor utána jön a spot, szemcseszórás közvetlenül Debrecen, a debreceni BMW gyár mellett, és a cég logója rovásírással. Hogy gyorsan fel tud jegyezni, hogy miről is van szó. Szóval szerencsére az URL-t azt nem rovás írták.
De ilyen esetekben mindig arra gondolok, amikor ilyen reklám...
Szemcse szórás.
Hogy valaki helyi vállalkozó, akinek valamiért megszaladt, az egész életében arra vágyott, hogy hirdessen valamit a tévébe, de hát, és akkor azt gondolom, hogy jó, hát tudom én nem az Unilever vagyok, csak egy szemcse szóró.
És most?
E-mail cím.
Márton, érzed azt a bökést?
Vagy az
na, de érzed?
Abszolút érzem, de te még valamit a macskáról akartál mondani, nem?
Ja, igen, képzeljétek el. Hát, ha valakit érdekel az a macska szaróarca témakör. Most nem...
Szerintem ez az egyik legnépszerűbb témakör.
Tehát a legújabb, a macskánk azt csinálja, hogy mancsol. Nem tudom, mancsol-e már meg titeket. Macska, a lényeg...
Az a megpaskol, vagy mi az, hogy mancsol?
Hát így alulról felnyúl, és valahogy a kezemet alulról átfogja egy nagyon enyhe karom használattal, és aha, így tudom, hogy akar valamit. Fölállok, mi van, cicó? Elindul valamilyen irányba. Vagy a bejárati ajtó felé, mert szeret kijárni a lépcsőházba és ott kuksolni, míg meg nem zörren a lift, és akkor berohan. Vagy elmegy a fürdőszoba irányába, akkor tudom, hogy meg kell nyitni neki a csapot, mert szeret abból lefetyelni, hiába van neki egy macska csobogója a gyerekszobában. Vagy bemegy a gyerekszobába, és száraz tápot kér, vagy a hűtőszekrény elé áll, és akkor nedves tápot kér. És az történt, ugye a macska szaróarccal kapcsolatban több elmélet re is felhívták a figyelmünket a hallgatóink.
Mit hallgatóink? A Mexikói Egyetem elismert macska szaró arckutató.
Hogy hívják a Mexikói Egyetemet? A menő Mexikói Egyetemet? Ezt mondtad.
Igen.
Szóval a menő Mexikóvárosi Egyetem kutatói. Na de most az van, hogy ugye egyfelől, hogy biztonságérzet kell a macskának, azért szeret társaságba szarni, vagy valami. Véletlen egybeesés, több tudós azt írta, hogy véletlen egybeesés, túl sokat járok a fürdőszobában, és véletlenül egybeesik a tartózkodásom a macska szarásával. Most konkrétan behívott a fürdőszobába, de nem kellett megnyitnom a vízcsapot, hanem oda ment a macska WC-be, és belehugyozott. Nekem háttal. Miután behívott a WC-be,
a WC-be pisil a macskád?
Ah, ott van a macska WC. Nem, ma van egy macska
WC. Ja, azt hittem, hogy effektíve a...
Nem. A WC-ben van, a fürdőszobában van a macska WC.
Megtanítanád, és akkor nem kellene külön macska WC, hanem és oda izé fészkelődne, azt, hogy és abban, csak meg kell, még lehúzni kell, megtanítani. Vagy.
Igen.
Hát szóval az én arra szerintem könnyebb beidomítani a macskát a lehúzással, mint a WC-be. Vagy tanítsd meg legalább arra a macskát, hogy utánad húzza le a WC-t. Ez nem tűnik lehetetlennek.
Az a baj, hogy ezek ilyen fali nyomó izék. Tehát ez már nem ez a logó WC lehúzó.
Hát a logó nehezebb szerintem a nyomás, az egyszerűbb egy macska. Bár a logó
hogyan? Nekifut és pörgő rugással lehúzza a WC-t?
Úgyhogy föláll a... Tehát ez a hátsó részére, vagy nem tudom, hogy van a WC tartályod, mert ugye mindenhol más.
Nincs tartály.
Akkor be van építve a falba. Lehajtja előbb a WC ülőkét, tehát a fedelét, igen, arra fölugrik, hátsó lábára áll, és a mellső lábaival lehúzza a WC.
Á, túl nagy, túl sok a Newton, és kevés a macskának a testsúlya ehhez, hogy rendesen neki támaszkodva le tudja húzni.
Nektek ez a túltenyésztett szobamacska, ennek nincsenek ilyen agresszív pillanatai? Tehát ez nem...
És a másik, amit el akartam, igen, a másik filléres macska játék. Ugye a macska problémája, illetve nem problémája, hát hogy drága játékokat igényel sokak szerint. Nálunk is már van interaktív kígyó, meg automata egér. De valójában a macska ugye a sztaniógalacsint kedveli, illetve hallgatóink szerint a kupakot, illetve a répaszeletet, amivel így hokizni lehet, és akkor utána szalad a macska a répaszeletnek. De a macska verekedni is szeret, igen. Tehát valóban szeretne bunyózni. Tud nagyon kulturáltan bunyózni, tehát így a földön fekve folytogatott például azt imádja, és akkor harap és karmol, de ha felvonyít az, hogy fáj, akkor ő abba hagyja, és látszik, hogy nem is tudja így beleélni magát, és ezen segítettem a minap, elővettem a motoros kesztyűmet, aminek ilyen hosszú szára van, és abban bármeddig folytogathatod a macskát, és ő nagyon boldogan izomból harap és karmol. És egy 5 perc alatt annyira elfárad, hogy utána boldogan fekszik egy órát. Ennyi. És most az e-mail cím?
Elment tőle a kedvem, már nem akarom elmondani.
Tehát e-mail címünk pedig, ahova ezeket az okosságokat írni lehet, és ahova kérjük a javaslatokat,
itt is több dolog volt a shortlisten, gondolkoztam, egy egész napon át.
Te alkottad a Boris Juhang e-mail címét?
Igen, de előtte hát, tendereztettem.
Csak nehogy kiderül, hogy a földestek már előbeszél.
Tendereztettem, megkérdeztem a földes András, mondta, hogy legyen romkocsmokukat, én mondtam, András, hát a romkocsma az egy egészen más dolog, hát ne csináld már ezt.
Megnézted, hogy Sandwich Grove olyan milyen kis, hogyan csinálta
és a fejlesztést? És ezért a hosszas gondolkodás után egyébként volt egy fókuszcsoportom is, akin teszteltem, hogy melyik jó, tehát mi könnyen megérzett. Ezért a Boris Juhang podcast e-mail címe mostantól, amit mindhárman Winkler, Robert, Új Péter és Bede Márton is olvasunk, a borizu.kukac444.hu. Tehát borizu ékezetek nélkül, borizu.kukac444.hu.
Ha valaki www.
És nem kell www. Nem kell www. Sem kell. borizu.kukac444.hu ékezetek nélkül. Ha valakinek föl akar minket iratni, ne adj Isten pornó spam listákra, vagy bármilyen egyéb vicces dolog, amit ami jó humorú hallgatóink.
Milyen a pornó spam lista?
Nem tudom, de az jön magától.
Engem érdekel.
Igen, hogy... Na, az ezt az e-mail címet tudja használni bármilyen alantas célra. I got love this one.